Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén 84. Zsoltárunkat keressük meg, első verszakát énekeljük. Testvéreim, 223. dicséretünket keressük meg, ismert a dallama, Istenem, én nagy bűnös ember.
Istenem, én nagy bűnös ember.
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk mai vasárnapunkon. János evangéliumából olvashatjuk az igét a harmadik részből. Volt egy, a farizeusok között, Nikodémusnak hívták, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle. Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle, hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt. Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezt? Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonságot, de nem fogadjátok el a mi bizonságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az ember fia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Jézus ezután elment tanítványaival együtt Júdea földjére, és ott tartózkodott velük, és keresztelt. János is keresztelt Ainonban, Szálim közelében, mert ott sok víz volt, és az emberek oda mentek, és megkeresztelkedtek. János ugyanis nem volt börtönbe vetve még. János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. Oda mentek Jánoshoz, és ezt mondták neki. Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme az keresztel, és mindenki ő hozzá megy. János így válaszolt. Semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatott meg neki. Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam, nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Aki a mennyasszony, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt. Újjongva örül a vőlegény hangjának. Ez az örömöm lett teljessé. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Aki felülről jön, az felette van mindenkinek, aki a földről való földi az, és a földiekről szól. Aki a mennyből jön, az felette van mindenkinek, és arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott, de bizonyságtételét senki sem fogadja el. Aki befogadta bizonyságtételét, az pecsétet tett arra, hogy Isten igaz, mert akit az Isten küldött, Isten beszédeit szólja, mert annak ő nem mértékkel mérve adja a lelket. Az Atya szereti a fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által feltesdül a mi szívünk, amikor evangéliumodat olvassuk. Újra és újra megállunk és megköszönjük neked, drága kijelentésedet, Jézus Krisztust. Köszönjük a róla szóló híradást. Köszönjük, hogy úgy szeretted ezt a világot, hogy egyszülött fiadat adtad, hogy aki hisz benned, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Urunk, azért köszönjük ezt neked, mert látjuk a mi vereségeinket. Látjuk azokat a pontokat életünkben, ahol mi magunk is a sötétben járunk, hogy nyilvánvalóvá ne legyen, mit tettünk. S félünk a te világosságodba, a te előteredbe megjelenni, mert akkor lelepleződünk. Köszönjük, Urunk, hogy mindezek ellenére, vagy éppen mindezekért küldted el Jézus Krisztust. Most is, Urunk, sok minden van a mi szívünkben, gondolatunk van. Sok minden, miért is kellett eljönnünk a te házadba, miért kell ezt a néhány percet most veled tölteni, talán valaki így gondolkodik. Sokkal jobb volna talán még otthon maradni. Tudjuk, Urunk, hogy te megáldod a rád fordított időt. Urunk, látod, hogy hányan küzdöttek, akár testileg is azért, hogy eljöhessenek ide a házadba. És most hálát adnak neked, hogy megőrizted őket az úton. Legyen tiéd a dicséret. És Urunk, te látod, hogy mennyire megterheltettünk az elmúlt napokban, az elmúlt héten. Gyász, fájdalom járta át és járja át a mi gyülekezetünket, testvéreink családját. Kérünk, hogy nekik is legyen bizonyosság a te igéd, hogy úgy szeretted ezt a világot, hogy egyszülött fiadat adtad, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Urunk Istenünk, így vagyunk előtted. Fiatalok, idősek, örvendezők és gyászolók, kérünk, hogy szólíts meg bennünket. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére, 177. énekünket keressük meg, és énekeljük el. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott szent leckében, János evangéliumában a 3. részben. A 27. verstől olvasom a fejezet végéig. János így válaszolt. Semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatot meg neki. Ti magatok tanúskodhattatok arról, hogy megmondtam, nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Akié a mennyasszony, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újjongva örül a vőlegény hangjának. Ez az örömöm lett teljessé. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Aki felülről jön, az felette van mindenkinek, aki a földről való, földi az és a földiekről szól. Aki a mennyből jön, az felette van mindenkinek, és arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott, de bizonyságtételét senki sem fogadja el. Aki befogadta bizonyságtételét, az pecsétet tett arra, hogy Isten igaz. Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja, mert annak ő nem mértékkel mérve adja a lelket. Az Atya szereti a fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, szinte minden nap azt halljuk a televízióból, rádióból, azt olvassuk az újságban, hogy valaminek növekednie kell. Hogy úgy jutunk egyről a kettőre, hogyha növekedés van. Kisfiam, aki néhány hónappal ezelőtt úgy döntött, hogy a futballon belül kapus lesz, a legutóbbi mérkőzés után Gábor bácsi, az edző, megdicsérte, és azt mondta, Andriskám, jól védtél, már csak egy dologra van szükség, hogy nőjél. Hogy nagyobb legyél, mert hogyha fölfelé rúgják a labdát, akkor hiába kapaszkodsz, hiába ugrasz, becsúszik a léc alá. Reggelinél a reggeliző pehelyre ez van írva, új összetétel, kalciummal dúsítva a növekedésért. És azt hiszem, hogy az ember életében nem csak ezek a hétköznapi dolgok jelennek meg, amikor arról beszélünk, hogy az élet az a növekedéssel párosul, hanem ezt látjuk, akár egy picit elvontabban a gazdasági világban is. Itt a mi gyülekezetünkben is vannak olyan vezetők, akiknek újra és újra meg kell tervezniük nem csak a költségvetést, hanem meg kell tervezniük annak a vállalatnak, vagy vállalati egységnek a növekedési ütemét, hogy honnan, hová szeretne eljutni, hová szeretne megérkezni. Sokszor látunk ilyen kis bázispontokat, és meg is jutalmazzák a gazdasági életben azokat, akik mindezt a növekedést serkentették, vagy ezt a növekedést elérték. És persze látjuk azokat a pillanatokat, amelyeket úgy nevezünk, hogy az elakadásnak a pillanatai. Mert bizony lehetséges az, hogy beszélünk a gyermek növekedéséről, Lehetséges az, hogy beszélünk az életben való növekedésről, beszélünk egy vállalatnak a növekedéséről, de azért, hogyha jól bevalljuk és jól látjuk, itt nem korlátlan növekedésről van szó, hanem egy adott lehetőségről, amelyet vagy betöltünk, vagy pedig nem. És egy-egy növekedésben bizony vannak elakadási szakaszok is. Amikor megtorpan az ember, amikor megáll a gazdaság, amikor egy picit megáll a növekedés, most testi értelemben, amikor megáll egy vállalatnak a működése, prosperitása, előrébb jutása, és akkor mindenki elkezdi elemezni azokat a dolgokat, hogy mi a hiba, hol van a probléma, hogyan lehetne változtatni azon, hogy újra növekedési pályára jusson. Legtöbbször, amikor a növekedés elmarad, akkor a külső okokat szoktuk megnevezni. Azért nem, mert. És bizonyára ezeknek az okoknak nagyon sok valóságtartalma van. Magunk is tudjuk, ismerjük azokat a vállalkozó testvéreinket, barátainkat, akik arra panaszkodtak és arra panaszkodnak az egyszerű dolgok gyártásában, hogy Magyarországon az alapanyag költségei drágábbak, mint hogy Ázsiából beszállítva megérkezik hozzánk az az anyag. Azaz azt mondja, hogy a konkurencia miatt állt meg a növekedés. A konkurencia miatt állt meg a fejlődés. Hiszem, hogy lelki értelemben is így van. A növekedés és az élet összetartozik, és bizony a lelki életben is, és lelki értelemben is lehetnek olyan percek, olyan pillanatok, amikor megállunk, amikor megakadunk, és legtöbbször a másikat hibáztatjuk. Azért, mert. Hány és hány emberi élet indult már el Jézus Krisztus felé? Hányan választották őt? Hányan mondták, valóban ő az út? És hányan torpantak meg? Hányan okolják ezért az ő szüleiket, barátaikat? Hányan okolják azokat, akik nem voltak hiteles képviselői Jézus Krisztusnak? És lehet, hogy ezek a vádló szavak jogosak. Vajon eljutunk-e odáig, hogy ne csak a vád jelenjen meg, hanem az önvizsgálat? Nézzétek, testvérek, ebben a felolvasott igében, János evangélium a harmadik részében, hadd mondjam így, a legnagyobb titkot teszi kézzelfoghatóvá és nyilvánvalóvá, ami Úrunk Istenünk Jézus Krisztus által. Elhangzik a legszebb üzenete a Szentírásnak. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És akik ezt megértik, akik ezt befogadják, azok Jézus felé közelednek. Igen ám, de ahogyan Jézus felé közelednek az emberek, másút egy űr jelentkezik. Jökösi Bandi bácsi írja le ehhez az igéhez azt a frappáns kis történetet, hozzáteszi, hogy nem tudom, igaz-e vagy nem. Talán az Egyesült Államokban történt, ahogy a ő mondja, hogy egy fiatal, lánglelkű lelkész megtöltötte a templomot. Rajongtak érte az emberek, szerették hallgatni az ige hirdetését. És ahogyan korosodott, egyre kevesebben jöttek az Isten tiszteletre. Majd végül a megújult, megszépült, kibővített templom néhány idős hívő testvérrel volt, így mondom, idézőjelben megtöltve. És az egyik alkalmon ez az idős lelkész felkiáltott, hogy keserűségből, hogy hol vannak a többiek, mondjátok, hol vannak. És akkor az idősek azt mondták, hogy átmentek a szomszédos templomba, ott egy fiatal, lánglelkű, igehirdető beszél Jézus Krisztusról. És akkor az idős lelkész azt mondta, akkor menjünk mi is oda. János, Jézus Krisztus útkészítője átéli ugyanezt. A tanítványai átélik ugyanezt. Megszokták, hogy mindenki szereti őket. Megszokták, hogy keresik a társaságukat. Megszokták az ő prófétájukat. Megszokták Keresztelő János furcsa népszerűségét. Megszokták az ő aszkézisét, kemény igehirdetését. Megszokták, hogy úgy beszél az Isten eljöveteléről, mint lángról, mely mindent felperzsel. Megszokták, hogy kemény eszközöket használ, kemény szavai vannak, hogy a fejsze már a fák gyökerén. És most azt látják, hogy Jézus, akiről János bizonságot tett, idézelmem mondom, vonzóbb, mint Keresztelő János. Szinte panaszkodnak. János, mi történt veled, és mi történt a mi mozgalmunkkal? Mi történt evel a radikalizmussal, amiben mi éltünk? Jézus is keresztel. És az emberek hozzámennek. Mit mond János önvizsgáló soraiban? Sokkal többet, mint az amerikai história. Önvizsgáló soraiban azt mondja, hogy ti tudjátok, hogy én ki vagyok. Én nyíltan beszéltem előttetek. Én nem a vőlegény vagyok, hanem csak a vőlegény barátja. Én csak egy hang vagyok a pusztában. Készítsétek az Úr útját. Az én örömöm, mondja János, az, amikor a mennyasszony találkozik a vőlegénnyel. Nem én vagyok a központ. Én csak útkészítőnek jöttem. Úgy hiszem, hogy ezt minden keresztény embernek át lehet és át kell élnie. Azoknak, akik népszerűek, akár egy-egy közösségben, gyülekezetben, akik pásztorolnak egy nyájat, meg kell járniuk ezt az utat. Nem én, hanem ő. És hogyha a találkozás létrejön, hogyha valaki találkozik Jézus Krisztussal, akkor az örömöt jelent az embernek, nem pedig fájdalmat. És hogyha a másik ember vezette oda, annak ugyanúgy tudok örülni, mint hogyha Isten engem használt volna. Mintha azt mondaná Keresztelő János, a nagy egészben, a növekedésben, hogy én ki vagyok, lényegtelen. Lényegtelen, ezért háttérbe lépek. Kedves testvérek, a legnehezebb dolog mindig ez. Nem önmagamért élni, és nem önmagamat minden tekintetben kiteljesíteni. Utat készíteni. Azért nehéz ez, kedves testvérek, mert a bűn, az ősbűn ott van a mi szívünkben. Olyanok lesztek, mint az Isten. És erről a trónról nagyon-nagyon nehéz leszállni. Szokták mondani, hogyha sportképet használnék, hogy a legrosszabb mérkőzések azok mindig a harmadik helyért történnek. Mert két csalódott csapat méri össze a tudását. Azt hiszem, van ennél rosszabb. Van ennél nehezebb, amikor valaki második. Emberi értelemben második. Elfogadni azt, hogy mondjuk 4 éven keresztül küzdöttem, 4 éven keresztül reggel 4:30-kor, 4-kor keltem, este 10-kor hagytam abba a fizikai és lelki felkészítést, és azt mondta mindenki, hogy tehetséges vagyok, hogy elérhetem, hogy megnyerhetem, hogy ott lehetek a csúcson. És a második lettem. És tudjuk, hogy az életben nem sokszor adatik meg az, hogy újra odaérjünk a csúcs közelébe. Ami, ha már a foci képét hoztam az előbb a harmadik helyek mérkőzéséről, ami népbetegségünk, újra és újra nézzétek meg az elveszített világbajnoki döntő. Mi mindig erre emlékszünk, hogy másodikok lettünk. Hogy egy pici hiányzott, hogy győzzünk. Hogy ott voltunk a csúcs közelében, ott voltunk az elittek társaságában, az előszobában, és mégis valami történt, valami fásultság, talán bírói hozzáállás, valami történt, és nem jutottam oda. Keresztelő János pont egy pozitív példát ad számunkra. Nem önmagamért vagyok, hanem útkészítője annak, aki a legnagyobbat adta ezért a világért. Nem könnyű ezt az utat járni. Látom, így mondom, fizikai, lelki értelemben azt, amikor valaki nem tudja elfogadni az útkészítő szerepét. Fiatal emberek házasságot kötnek, és a házasság kötés után úgy látom sokszor szinte kódoltan megromlik a szülőkkel a viszonyuk. Panaszkodnak a szülők is, panaszkodnak a gyermekek is. Miért történik mindez? Azért, mert valaki nem tud visszább lépni. Valaki nem tudja elfogadni azt, hogy csak útkészítő volt. Valaki nem tudja betölteni a szerepét, a helyét. Valaki minden jelen van. És ne gondoljátok, hogy csak generációk között jelenik meg ez a probléma. Megjelenik ez férfi és nő között a házasságban is, amikor valaki nem a házasságban és a házastársában leli az örömöt. Nem ott érzi jól magát, hanem egy baráti társaságban. Bárhol máshogy, csak ne otthon legyen ez. Ott vannak ezek az akadályok. Nem tudok a másikért élni. És ez a kérdés nem csak emberi viszonyokra, kapcsolatokra érvényes, hanem érvényes globálisan is. Nem olyan régen szűk körben megnézhettünk egy kis filmet, Attenborough filmjét erről a világról, globuszról, amelyen élünk. Sok-sok kérdést érintett ez a film, és sok-sok választ engem nagyon felkavart, bevallom egészen őszintén, de egy valamit a szívemre helyezett mindenféleképpen, hogy tudunk-e majd a következő időkben, a következő években, évszázadokban, ha az Isten éltet bennünket, úgy élni, hogy ne csak önmagunkra gondoljunk. Tudunk-e úgy élni, hogy a másikra is gondolhassunk? Mert a növekedésnek sokszor az egyik akadálya, én magam vagyok. Én magam. És ekkor szólal meg keresztelő, és azt mondja,
mindannyiunkat elgondolkodtat. Neki kell növekednie, nekem pedig kisebbé lennem, vagy ahogyan megszoktuk már az én nyelvemen, és az van, alább szállanom. Neki kell növekednie, nekem pedig alább szállanom. Azért, mert a világot csak Jézus mentheti meg. Úgy, ahogyan engem is csak ő menthet meg. Mert az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem azért, hogy ő szolgáljon. Jézusban megy végbe az a csoda, hogy valaki önmagát adja értem. Olyan szép, gyakran énekelt halleluja énekünk egyik sora. Öld meg, ó Jézusom, bennem az ént. Igen, Jézus az, aki az életemet megváltoztathatja, a döntésemben a legjobbat adhatja. Jézus az, aki növekedhet bennem. Jézus az, aki életet adhat nekem. Jézus az, mert egészen világosan és tisztán beszél róla János, neki mérték nélkül adta Isten a lelket. Ó, bele borzadok testvérek ebbe a szóba. Neki mindent átadott az Atya. Jézusért mindenről lemondott. Jézusnak a lényege ez a csodálatos alászállás, odahajlás. Hogy benne Isten lemond a maga dicsőségéről, a maga fenségéről. Önmagát korlátozza, hogy elérhetővé tegye számunkra. Hadd mondjam így, hogy Isten önmagát sebezhetővé teszi, hogy meg lehessen alázni, hogy tudjon szenvedni, hogy fájjon neki a mi nyomorúságunk, hogy be tudjon lépni a mi világunkba, a szenvedőknek, a nyomorultaknak, a kisemmizetteknek, a bűnben lévőknek a világába. Ő Jézus Krisztus. És ezért ő a kegyelem. Milyen szép, ahogyan leírja ezt a kegyelmet Lukács evangélista a 15. részben a tékozó fiú történetében. Amikor visszatér a fiú, a kisebbik, az atya elébe szalad, várja, megöleli, megcsókolja, behívja, és azt mondja neki, fiam, ami itt van, mindenem a tied. Mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És a nagyobbik fiú arra az ünnepségre, ami ez a megtaláltatás jelent, azt mondja, nem megyek be, nekem ez nem kell. Ez a kegyelem, ez az irgalom nem kell, mert nem tudom elfogadni azt, hogy neki kell növekedni, nekem pedig kisebbé lenni. Testvérek, Gyökösi Bandi bácsi figyelmeztet újra bennünket, aki jól értette János evangéliumát. Ez nem azt jelenti, hogy először nekem kell kisebbnek lenni, és akkor majd nagyjá lesz bennem Jézus Krisztus. Hanem nagyon jól fogalmaz, a legtökéletesebben igazán fogalmaz Jézus. Ha ő növekszik, ha ő az első, ha ő a legfontosabb az életemben, akkor én kisebbé leszek. Alább szállok. Ő az, aki növekszik. Jézus honfoglalása, újjáteremtése, úgy, mint Nikodémus életében, úgy az én életemben és a szívemmel kezdődik, utána az értelmemmel, gondolkodásommal, akaratommal, időmmel, és gyakran a reám bízott javakkal. Ő az, aki növekszik, én pedig alább szállok. Ez a legnagyobb csoda, a növekedéssel kapcsolatban, amit megérthetünk és gyakorolhatunk. Amen. Válaszoljunk fennállva, testvéreim, az igére. Énekeljük el a 246. dicséretünk második és harmadik versszakát. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy alászálltál az emberhez, nem a felhőkön lakozol mennyei magasságban, hanem itt vagy közöttünk. Engedd, hogy számoljunk veled, és kérjünk, hogy növeld a mi életünket, növeld a mi hitünket. Add, hogy gyermekeidként mi magunk is gyakorolhassuk a másokért való élést, a másokért való szolgálatot. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, gyülekezetünk egészéért. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akiknek az életükben az én még a legfontosabb, és adj, Urunk, nekünk alázatot újra és újra a Te iskoládban, hogy engedelmesen követhessünk Téged. Adj megtéréseket, Urunk Jézus Krisztus. Imádkozunk hozzád, Urunk, a terhet hordókért. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, gyászoló testvéreinkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, kis Vilmosékért, az ő családjukért. Kérünk, hogy erősítsd és vigasztald őket. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, gyermekeinkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a megfáradtakért, időseinkért, betegjeinkért, kórházi ágyon lévőkért, vagy kórházi ágyra készülőkért. Imádkozunk hozzád a csendes hétre készülőkért. Növeld, Urunk, a mi hitünket, légy nagyobb és magasabb, és engedd, hogy egyre jobban megismerhessünk Téged. Amen. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy megáldottál bennünket ebben az esztendőben is. Köszönjük, hogy elhozhattuk adományunkat, és letehettük a te asztalodra. Legyen tiéd a dicsőség. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Engedjétek meg, hogy a mai emléknapon gyülekezetünk presbiterének, Osván Zsoltnak a gondolatait hadd olvassam fel. 1849. október 6. Dies irae, a harag napja. Celánói Tamás megrendítő erejű költeményének kezdősora majd fél évezrede idézi a jövendő végítélet borzalmait. Az igazságos büntetés is a percnyi emberlét reménytelen végességével szembesít, hát még az, amely ártatlanokat kényszerít idő előtt az örök útra, írja egy korszakkal foglalkozó neves történész az aradi vértanúkról szóló könyve előszavában. Megfejthetetlen titka a szent és bölcs Isten örök végzésének, hogy a földön gyakran a legnemesebb lelkek esnek martalékául a legégetőbb fájdalomnak. Ez a keserű tapasztalás megrendíteni lelkemnek hitét az Istenség felől, ha nem tudnám, hogy az embereknek való becse és szellemi fensége a fájdalmak és szenvedések fölötti győzelemben ragyog. Olvashatjuk Baló Béni, ó aradi református lelkész, az egyik vértanú Leiningen Westerburg Károly feleségének 1849. november 20-án írt vigasztaló levelében. Baló nagytisztelet úr egyike volt azoknak a papoknak, akik utolsó útjukra kísérhették a kivégzendőket. Borzalmas végítélet? Vagy ragyogó győzelem? A kortársaknak mindkettő egyszerre. A harag által táplált, olykor személyes bosszúvától sem mentes, kicsinyes és szadista gyűlölet a hatalom részéről. A fájdalmak és szenvedések fölötti győzelem, a megváltozhatatlanba való belenyugvás, az örök útra kényszerített áldozatok és hozzátartozóik részéről. Nekünk, a késői utódoknak október 6-a nem a harag napja, hanem az emlékezés napja. Mire emlékezünk? Emlékezünk a borzalmas ítéletekre, de inkább a fájdalmak és szenvedések fölött győzelemben ragyogó mártírokra. Az aradon elsőként 1849. augusztus 22-én kivégzett Ormai Norbertre, az október 6-án kivégzett 13-akra, Aulik Lajosra, Damjanics Jánosra, Dezsőfi Arisztidre, Kis Ernőre, Knézics Károlyra, Láner Györgyre, Lázár Vilmosra, Leiningen Westerburg Károlyra, Nagy Sándor Józsefre, Pöltenberg Ernőre, Schweider Józsefne, Töröc Igrácsra és Vécsei Károly grófra. Emlékezzünk a 13-akkal egy időben Pesten agyonlőtt gróf Batthyány Lajosra. Emlékezzünk az utánuk 19 nappal, október 25-én ugyancsak aradon agyonlőtt Kazinczy Lajos honvéd ezredesre. Emlékezzünk a többi 100 kivégzetre, a több 100 bebörtönzött hősre. olyanokra, mint az aradi várbörtönben megtébolyodó és elborult elmével 1850. február 9-én meghalt Lenkei János honvéd tábornokra. Sok vélék voltak anyanyelvükre, nemzetiségükre, vallási hovatartozásukra, vagyoni helyzetükre, származásukra, társadalmi pozíciókra nézve. Voltak közöttük tehetséges és kevésbé tehetséges katonák vagy polgári tisztviselők. Voltak közöttük szeretetre méltó és kevésbé szeretetre méltó emberek. Emlékezzünk rájuk, az egyik legvitézebb és legemberségesebb hadvezér imájával. Damjanich János imája. Kivégzése előtt, október 5-6-ra virradó éjjel, feleségének, Emiliának. Mindenség Ura, hozzád fohászkodom. Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban, adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát, a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki. Hallgass meg, ó legfőbb jó, vágteli kérésemben. Te vezettél atyám a csatákban és ütközetekben. Te engedted, hogy azokat kiállhassam, és a te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni. Dicsértessék a te neved mindörökké. Oltalmazd meg mindenható az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől. Hajlítsd az uralkodó szívét kegyességre a hátra maradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára. Adj erőt, ó atyám, az én szegény Emiliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét, hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni. Áld meg Aradot! Áld meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! Te ismered, ó Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted. Azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, és engedj a túlvilágon is kegyes elfogadást találnom. Amen. Kedves testvérek! Hallgassuk meg hirdetéseinket is. Megköszönjük mindazokat az adományokat, melyeket testvéreink Urunk asztalára helyeztek. Köszönjük az elmúlt heti munkát, segítséget, adományt. Köszönjük a vendégfogadást, kertrendezést, Pomázon a körforgalom körüli egyeztetést. Hirdetem gyülekezetünknek, hogy fájdalmunk van, testvéreinknek fájdalma van. 2013. október 3-án visszaadta lelkét teremtőjének idős kis Vilmosné testvérünk, született Tóvölgyi Györgyi. Ismerettük mindannyian Györgyi nénit, amikor itt volt fiáiknál. Az Úristen kegyelmét, szeretetét és vigasztalását kívánjuk életetekre. Hordozzon benneteket az az Isten, aki megáldott benneteket Györgyi nénivel, édesanyáddal, anyósoddal, és szeretetét tapasztaljátok meg ezekben a napokban is. Hirdetjük, hogy idős kis Vilmosné temetése 2013. október 18-án lesz 00:30-kor Budapesten a köztemetőben. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 9:30-tól babamama kör lesz Pomázon, 17 órakor imaóra, 18 órakor énekkari próba. Kedden imaórát tartanánk Csobánkán, és kék kereszt alkalmunk lesz Pomázon. Magam tartom a kék kereszt alkalmat. Szerdán bibliaóránk lesz Csobánkán, és csütörtökön tartanánk a Csobánkán, szerdán Pomázon lesz bibliaóránk, csütörtökön pedig Csobánkán tartjuk a bibliaórát. Pénteken 7 órától ifjúsági bibliaóra lesz, Jónás próféta könyvével a második részt vesszük át. Vasárnap 9 órakor Isten tiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon. Gyülekezetünk kórussal jövő héten Perőcsényben szolgál. Jövő héten vasárnap 3 órától gyermektér utánunk lesz Pomázon, 18 órától pedig presbiteri gyűlést fogunk tartani. Kedves testvérek, a hirdetések végén még Éva néni elmondja gazdálkodásunkat az elmúlt.
A háladás napján nem mondhatjuk ki azt, hogy a szeptemberi felsejtént bevétele 66.300 forint volt, az egyház fenntartói járulék 68.000, és az adományok 54.000 forint. Isten életének dicsőség.
Köszönjük szépen! Testvérem, 479. énekünkből énekeljük el az első versszakot. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat Jézust, a jók nagypásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk mindazt, ami kedves ő előtte, ami Urunk Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Most rendhagyó módon énekeljük el a szózatot.
Adnak rendülhetlenül, légyében óhajan, bőcsék az majd a
áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.